hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az egészségkód első felében az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége új kiadványáról, a Menőről lesz szó, Sallai Ilona érdekvédővel és Cakó Tiborral, a szervezet szakreferensével. Téma lesz az is, hogy a kiadvány milyen szakmai szempontok mentén jött létre, valamint, hogy az érintettek családjai milyen segítséget kapnak a szervezettől. Aki kérdez, Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, az EFOÉSZ, így fogunk ráhivatkozni a jövőben, létrehozott egy kiadványt az értelmileg akadályozott nőknek. Akik itt vannak ma velem, Cakó Tibor, a szervezet szakreferense, szervusz!
Szia, sziasztok!
És Sallai Ilona, önérvényesítő és érdekvédő érintett, szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
A legelején menjünk onnan, hogy az értelmileg akadályozott nőket ért abúzus felfedése, az hol kezdődik, és hogyan tudja egy érintett feldolgozni az őt ért sérelmeket?
Én azt gondolom, hogy a maga a feldolgozás az talán nem is a mi kompetenciánk leginkább, és nem is ott húzódik a különbség a fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő nők között, hogy hogyan dolgozzák fel az adott traumáját, hanem a felfedés viszont jól megfogja szerintem a kérdésedben. Nálunk, a mi célcsoportunknál nagyon fontos kérdés, hogy ezek az esetek egyáltalán kiderülnek-e. Uh-huh. Ugye ez általában elmondható sajnos ilyen bántalmazásos esetekre, de náluk ez még inkább egy kérdés. Főleg, mivel nagyon sokan intézményekben laknak, amik szegregáltan működnek a helyi közösségektől távol, sokkal kevésbé derülnek ki, ha itt történik ilyen eset, és nehezebb segítséget is kérni.
Ha jól értem, akkor magán a közösségen belül is történhet olyan abúzus, amire egyébként senki nem számítana, mert pont azért, pont a szegregáltsága miatt?
Természetesen tudunk ilyenről, lehet ilyenekről állni, hogy akár intézményekben, de intézményen kívül is előfordulhat.
A kiadvány címe Menő, a nő az csupa nagybetűvel, és ez érdemileg akadályozott nőknek készült elsősorban. Ilona, milyen segítséggel tudtál részt venni ebben a kiadványban?
Én a kiadvány szerkesztésében is részt vettem, mind a könyvnéltetőség ellenőrzésében, mind pedig a rajzoknak az értetőségének az ellenőrzésébe, illetve még részt vettem az utómunkálatokba, tehát a szómagyarázatok kidolgozásába, meg a kérdések, a végén a kérdések írásába is, könnyen érthetőségének ellenőrzésében.
Örülök, hogy kitértél a rajzokra, hiszen a könnyen érthetőség miatt ugye itt rajzokkal kezdődik, illetve tele van rajzokkal ez a kiadvány. Ezeket azért kísérik olyan szövegek, amik igazából leírják, hogy mit látunk.
Könnyen érthető módszerről érdemes itt pár szót ejteni. A könnyen érthető kommunikáció egy olyan módszer, amit kifejezetten értelmileg akadályozott embereknek hoztak létre, de egyébként sok más célcsoport is használt veheti, akiknek a megértése akadályozott, és ennek a módszernek egy sajátja az, hogy egyszerű, rövid mondatokat használ, nem használ bonyolult szavakat, vagy idegen kifejezéseket, ha mégis, akkor azt megmagyarázzuk, tehát egy komplex szabályrendszer van hozzá. Nagyon fontos eleme az, hogy legyenek benne olyan képek, grafikák, amik a megértést erősítik és segítik. A mi célcsoportunk az nagyon sokféle és összetett abban a tekintetben, hogy mit és hogyan tudnak az érintettek megérteni. Tehát lehet olyan érintett személy, aki a szöveget elolvasva önállóan tud boldogulni a tartalommal, és egyedül is fel tudja dolgozni. De lehetnek olyan emberek, akiknek a szöveg az egyáltalán nem mond semmit tekint, vagy mondjuk nem olvasnak, vagy nem olyan jól. Ők inkább a képekről fognak tudni tájékozódni, és együtt a szöveg és a kép az mindenképpen egy jó támogatást adhat a megértéshez.
Milyen kutató munka előzte meg ezt a kiadványt? Mennyire mentetek bele akár egy reprezentatív kutatásba?
Konkrét kutatást a tartalom kidolgozása előtt nem végeztünk. Azt viszont tudjuk, hogy a fogyatékossággal élő nőket nagyobb arányban éri bántalmazás, mint nem fogyatékossággal élő nőtársaikat, ez kiderült már nemzetközi kutatásokból, és az is fontos, hogy az EFOÉSZ az egy olyan szervezet, ami több mint 40 éve működik, és több, tehát országszerte helyi szervezeteink is működnek, és több mint 22 ezer egyéni tagunk van. Ez a tapasztalat, meg a velük való közvetlen kapcsolat, az lehetőséget adott arra, hogy itt az igényeket megismerjük, illetve folyamat közben is, amikor készült a kiadvány, folyamatosan egyeztettünk érintettekkel is, és az őket gyakorlatban segítő szakemberekkel a tartalomról.
Ilona, amikor a munkát végeztétek, tehát amikor szerkesztettétek ezt a kiadványt, akkor, mint érintett, mennyire volt könnyű, vagy nem könnyű elrugaszkodni a saját érintettségettől? Esetleg kerültél egy olyan helyzetbe, hogy az érintettséged okán akár elfogult voltál valamelyik témakörben?
Én ilyenkor, amikor ilyen jellegű munkát végzek, akkor háttérbe szorítom azt, hogy én is érintett vagyok, én inkább a társaimnak az érdekeit nézem, hogy ők milyen, hogy ők mennyire képesek befogadni az információt, mert le se szerettem volna butítani a kiadványnak a szövegét, de ugyanakkor a lényeget emeltem ki, és ez a könnyen érthető kommunikációnak az egyik fő szabálya, hogy nem butítjuk le a szöveget.
Tibor, hogyan lehet azt elérni, hogy egy erősen ítélkező társadalomban ez a téma, ami tabu téma, elveszítse tabu téma jellegét?
A kiadvány az jelenleg 900 példányban készült el nyomdai formában, és ezeket a helyi szervezeteinken keresztül terjesztjük országszerte. Ugye a helyi szervezeteinknek vannak olyan kapcsolataik ott a helyi közösségekben, akár intézmények, családok felé, akiknek tudják ezeket a kiadványokat terjeszteni, tehát a nyomdai terjesztés az így történik, emellett a honlapunkról lett tölthető, illetve az fosz.hu-ról bárki kérhet e-mailben. Elég nagy az érdeklődés, és azt gondolom, hogy ilyen és ehhez hasonló projektekre van még szükség sokra, illetve ezért is örülünk minden olyan lehetőségnek, mint a mai is, hogy beszélgethetünk nyilvánosság előtt, a többségi társadalom előtt is ezekről a témákról, illetve amit én még nagyon fontosnak gondolok, az érintettek és az önérvényesítők szerepe, és kicsit visszautalnék az előző kérdésre, hogy Ilona érintettsége. Ugye az önérvényesítők olyan értelmileg akadályozott személyek, akik ismerik a jogaikat, kiállnak magukért és másokért. Ezért ilyen formában Ilonának is az érintettsége a projekt munka során nagyon fontos volt, hiszen ő hasonló tapasztalatokkal rendelkezhet, mint a többiek. Hitelesebben tud szólni hozzájuk és értük, mint én például. Még sok olyan önérvényesítőre van szükség, akik kiállnak magukért és képviselik a társaikat, és ennek az egész projektnek is ez az egyik lényeg, ahogy mondtam az elején, traumafeldolgozás az nem a mi asztalunk, viszont amit ez a kiadvány és ez a projekt tud, az, hogy az érintett emberek felismerjék egyáltalán, hogyha bántalmazás áldozataivá válnak, mert sokan még azt sem tudják, hogyha valami rossz történik velük, hogy ez nem oké.
Ez nem oké, ja.
Illetve tudják azt, hogy honnan tudnak segítséget kérni, és ebben a kiadványban ez van a bántalmazással kapcsolatban, hogy mi az, ami nem oké, ha veled történik, és kitől kérhet segítséget.
Nem tudom, hogy számokról tudunk-e beszélni, de körülbelül mennyi érintett van Magyarországon?
Értelmi fogyatékossággal élő ember 60 ezer körül lehet Magyarországon.
Nőket nézve?
Nő, az egy jó kérdés, szerintem.
Ugye ez most kifejezetten nőkről szól,
igen,
ez a
kiadvány, igen,
és nőknek.
Értelemfogyatékossággal élő nő, azt, ha jól sejtem, akkor kicsit kevesebb, mint a fele, tehát ilyen 20-30 ezer közé lehet talán belülni.
Beszéljünk egy picit azokról a workshopokról is, amik segítettek, vagy amiknek a tapasztalata segített ezt a kiadványt létrehozni. Ezeken a workshopokon érnek-e olyan meglepetések benneteket, szakembereket, amikre még szakemberként sem számítottatok, de aztán utána jól fel tudtátok használni a kiadványban?
Számomra ezek a workshopok nagyon tanulságosak voltak, mivel hogy csomó ember, csomó élethelyzetét ismertük meg. Igaz, ezek kis létszámú 6-8 fős workshopok, de azért nem csak őket ismertünk meg ezáltal, hanem az őket kísérőket is. Beszélgetések alapján, workshopok előtt és utáni beszélgetések alapján, illetve hogyha ha segítséget kérünk, mert adódott egy olyan helyzet, amit nem tudtunk hirtelen lereagálni, akkor a segítő az segített, és legközelebb tudtuk reagálni.
Én azt gondolom, hogy te voltál Attilan az összes workshopon, és nem én, de ami az én tapasztalatom, hogy inkább megerősítették a workshopok tapasztalatai azt, amit mi előzetesen is már tudtunk és hallottunk a tagjainktól. Például az, hogy nagyon sok értelmileg akadályozott nővel soha senki nem beszélt még így őszintén, tabumentesen, akár a szexualitásról, párkapcsolatokról, családalapításról, tehát volt is, aki elmondta, hogy ez egy ilyen felszabadító élmény volt számára, hogy erről így lehet beszélni. És ez megerősített egy másik tapasztalatot, amit már előző kérdésedben említett, hogy mennyire tabúnak számítanak még ezek a témák mindig.
Nyilván egy buborékban élek, de az még mindig nagyon érdekel, hogy arról esetleg van-e bármilyen tapasztalatotok, vagy bármilyen információtok, hogy a világnak az információs búmja után, tehát mondjuk a 2007-es, én ezt így nevezem, a 2007, amikor megjelent a Facebook meg az iPhone, tehát hogy azért az információhoz való hozzájutás az ott rohamosan javult. Ebben a világban ez a téma, tehát az értelmileg akadályozott nők abúzusa mennyire vált akár elterjedtebbé, mint az előtt?
Ez egy elég összetett kérdés, ugye annak az okai, hogy ez miért lehet, és az egyik például az, amiben nem történt változás az elmúlt évtizedekben, hogy értelemfogyatékossággal élő embereket a környezetük még ma is gyerekként kezel, azt gondolják, hogy nem tudnak döntéseket hozni a maguk életéről, nem tudnak önállóan élni, és ez akkor elvezet odáig, hogy nem képesek, gondolják sokan, nem képesek, nem tudom, párkapcsolatot létesíteni, és nem érdekli őket a szex például, ami nyilván annak sem értelme, mert ne érdekelni őket. És ez összefügg például azzal, hogy még ma is a célcsoportunk legtöbb tagja a gondnokság alatt áll, ami intézményesíti azt, hogy ők ne tudjanak hivatalos döntéseket hozni a saját életükről. Illetve, amit már mondtam, nagyon sokan szegregált intézményekben laknak. Tehát ezek a feltételek még most is adottak, sajnos, amik mind elősegítik azt, hogy valahogy így a ilyen társadalom kívüliként tekintsünk az érintettekre, mint akik állandó ápolásra, segítségre szorulnak, és nem lehetnek kontrollban a saját életükkel kapcsolatban.
Az EFOÉSZ egy érdekegyesület, vagy egy érdekszervezet, hogyan tud hosszú távon az említett problémákon segíteni? Például a gondnokság témakörre, ez egy eléggé fontos téma, ha jól értem.
A gondnoksággal kapcsolatban pont most volt egy nagy projektünk, esetleg mesélsz arról, Ilna?
Igen, volt hivatásos gondnokoknak képzésünk az ország összes megyébe, és ott a gondnokok megismerhették mind a jogszabályi háttért, mind pedig a könnyen értető kommunikációt, és a könnyen értető kommunikációs képzés alapján, mivel hogy nekem az a szakterületem, a könnyen értető kommunikációs képzés után azt mondták, hogy ők ezt a lehetőséget nem ismerték, pedig az EFOÉSZ-nek van könnyen értető kommunikációs képzése szociális szakemberek számára, aki szeretne jelentkezhet, illetve hogyha könnyen értetően az érintetteknek adnak információt, akár ők is gondnokságba átkerülhetnek a támogatott döntéshozata intézményébe, ami szerintem sokkal jobb, mivel hogy a célszemély megkérdezheti a támogatóját, hogy hogy szerintem mi lenne jó neki, de a célszemély mondja ki a végső szót. Hmm. Tehát az jobban emberközpontúbb, mint a gondnokság, hisz a gondnokság lehet részeges vagy teljes, de minden esetben a gondnok dönt a célszemély feje felett, illetve hogyha az adott ügycsoportban a részeges gondnokság mellett a célszemély is döntett, akkor is a döntési lehetőség elenyésző.
Beszéljünk egy picit a családokról, hiszen itt egyrészt a kiadványban, másrészt ugye a projekt kapcsán az érintett nőkről volt szó, de nagyon érdekel az, és a gondnokságról jutott az eszembe, hogy azoknak a családoknak, akik érintettel élnek együtt, vagy akiknek el kell engedniük egy érintettet, hogy saját életet élhessen. Nekik van-e bármilyen workshop, nekik van-e terv arra, hogy készüljön egy hasonló kiadvány?
A családoknak mi most ebben a munkában kifejezetten nem készültünk, de volt már más olyan programunk, például a szülőklub, ahol ezekkel a témákkal a szülők oldaláról tudtunk dolgozni. Amit most csinálunk egyébként a menő programon belül, hogy jelenleg is zajlik egy workshop sorozat, és ezen kívül most egy olyan útmutató fog elkészülni, ami a jövőben a hasonló csoportos beszélgetéseket tartó szakembereknek fog segíteni. Tehát szeretnénk azt, hogyha minél több ilyen csoportmunka jönne létre, mint a miénk is, és ehhez készítünk egy olyan kézikönyvet, amiben a beszélgetések témái, lehetséges feladatok lesznek majd benne. Ezzel szeretnénk azt segíteni, hogy minél többen foglalkozzanak ezekkel a témákkal.
Még egy téma van, amiről nagyon kell beszélnünk, hiszen itt arról volt szó, hogy a kiadvány kiemeli a szexualitás fontosságát. A gyermekvállalásról, akár tervezett, akár nem tervezett gyermekvállalás esetében, mik azok az irányelvek, amiket akár az EFOÉSZ tud követni? Ez egy olyan kérdés, amit szerintem, akik hallgatják ezt a beszélgetést, azokban ez felmerülhet.
Én azt gondolom, ezt majd egészíts ki olyan nyugodtan, azt gondolom, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek gyermekvállalása, családalapítása is egy olyan téma, amit igazából néhány egyszerű alapelv mentén meg lehet határozni, vagy le tudnám írni, hogy mi itt az álláspontunk, az, hogy a tiltás helyett egyénre szabott és a lehető legmegfelelőbb támogatásra van szükség. Tehát amint már beszéltünk itt a gondnokság során is, sajnos a mi célcsoportunkkal kapcsolatban még mindig inkább akár a szexualitás párkapcsolatain a tiltás, tabusítás működik, vagy az önálló élet, önálló döntések terén is, de én azt gondolom, hogy itt is arra van szükség, hogy legyenek olyan támogató lehetőségek, szolgáltatások, amikor ezek az emberek tudják gyakorolni a jogaikat, és meg tudják élni ezeket a szerepeket.
Tehát nem csak nekünk kéne nyitottnak lenni a társadalom felé, hanem a társadalomnak is mozdulnia kéne, hogy befogadóbb legyen. Mert sokszor vanunk, hogy például a társaimat anélkül kapnak fogamzásgátot, hogy tudnának róla, meg anélkül viszik el őket sterilizációs műtétre, hogy tudnának róla, hogy mit, csak azt mondják, hogy neked erre szükséged van.
És ez most törvényileg teljesen rendben van? Most a erős idézőjelet használtam.
A törvényi hátterét nem tudom, mert én a törvénybe sajnos még nem olvastam bele, de a következő lecke ez a számomra.
Én azt gondolom, hogy ami itt fontosabb, amit Ilona elmond, hogy ezek olyan jogsérelmek, amik nincsenek rendben, illetve hogy itt is hiányzik az információhoz való hozzáférés, amit mi a projekt kapcsán is fontosnak tartunk, így a könnyen érthető kommunikációról már beszéltünk. Azt gondoljuk, hogy az érintetteknek minden olyan döntéshez, ami az ő életükről szól, abban joguk van beszólni, és ez olyan információra van szükségük, ami a számukra értelmezhető és elérhető. És sokkal könnyebb ezeket a döntéseket meghozni a megfelelő támogatással, hogyha nem tiltjuk, hanem támogatjuk a saját döntéseket, és ellátjuk az érintetteket megfelelő információval.
Köszönöm, hogy beszélgettünk egy nagyon fontos témáról. Mondjuk el még egyszer, a kiadvány címe Menő, és hol lehet hozzájutni?
Beszerezhető tőlünk az fos@fos.hu-n, hogyha ír valaki e-mailt, és szívesen elküldjük PDF-ben ingyenesen bárkinek, de még nyomdai példányt is tudunk küldeni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma.
Köszönjük szépen.
Minden
mi is.
Tenjük.
Hölgyeim és Uraim, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségétől Sallai Ilonával beszélgettünk, és Szakó Tibor szakmai referenssel.
Marosi Viktor vendégei Sallai Ilona és Szakó Tibor voltak. Most következnek a hírek, majd folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.